Tarlós István főpolgármester, a Fidesz-KDNP főpolgármester jelöltje az Inforádió arénájának vendége. 2010 óta főpolgármester. Mit ért el, és mi nem sikerült azóta?
Hát én inkább arról beszélnék, hogy mi történt, és mi fog történni, és mihez képest. Az, hogy mi nem sikerült, arra azt tudom mondani, hogy az az egy, ami nem sikerült nekünk, az is jó úton van, ez az elektronikus jegyrendszer. Ugye, tehát az is kiderült, hogy ami ott probléma volt, az csak részben probléma, és például korrupcióról szó nincs. Az egyik legnagyobb siker a Városházán 10 éve, nem az utóbbi 10 évben, ugye nem volt, amióta én polgárom, hát 9 éve biztosan, beszéljünk arról, mikor én léptem hivatalba, korrupciós botrány nem volt. Zuglóban ugye volt, nem is egy, maga a polgármester ismerte el. Az elektronikus jegyrendszer is jó úton van, június 3-ától telefonon vásárolhatók jegyek a telefonnal a repülőtéri buszjáratra. Szeptember 2-ától a hálózat egészén ugyanilyen módon vásárolhatók lesznek már a 24 órás, a 72 órás jegyek és a heti jegyek, sőt, olyan módon, hogy ezek a MÁV Start és a Volán járataira is érvényesek lesznek. Szeptember végén pedig a havi bérletek is ugyanilyen módon vásárolhatók lesznek, és az idő alapú jegyrendszer is működni fog a nemhogy az eredetileg elképzelt formában, hanem a MÁV Start és a Volán járataira is érvényes módon 2020 első fél évéig. Hát ennyi arról, ami nem sikerült. Az, hogy mi sikerült, az hosszan fejtegettük már több ízben, másfél oldalon írtuk le a Magyar Nemzetbe, kint van a főváros honlapján is, ezzel én nem rabolnám az időt, legfeljebb annyit jegyeznék meg, hogy a város működését sikerült stabilizálnunk, ahhoz képest, hogy 180 milliárd forint adóssággal vettük át Budapestet, amihez még hozzájött a BKV közel 80 milliárd forintos szintisztán működési hitele adóssága, ahhoz képest a város adóssága most a fele, az is kizárólag fejlesztési hitel, ami pedig a BKV-t illeti, a BKV 2011 óta működési hitelt nem vett fel, az üzemi eredménye évek óta pozitív, és az állami béremeléseket, meghaladó béremeléseket sikerült a BKV-nál elérnünk és realizálnunk.
Akkor mik a tervek? Ha úgy alakul, hogy jön a főpolgármester?
Ha a működést stabilizáltuk, mert ez igaz, ha a fejlesztések a közfejlesztések tanácsán keresztül jó úton vannak, hiszen eddig gyakorlatilag a kormány a közfejlesztési tanácsban tett javaslataink közül mindegyiket elfogadta, akkor most az én elképzelésem az, fokozott energiát fektetünk környezetvédelemre, inkluzíve benne a klímavédelem és a hajléktalan kérdés további javítására. Mind a két esetben ugye uszításokat hallgatunk minden alap nélkül, de ezekre most nem akarok különösebben kitérni. Ha környezetvédelem, akkor mondjuk el, hogy ennek három fő eleme van. Az egyik a mobilitás, vagyis a közlekedés, a másik a klímavédelem, a harmadik pedig a zöld infrastruktúra fejlesztése. Hadd kezdjem nagyon röviden az utolsóval, mert az a legegyszerűbb. Most kiálltak ellenzéki képviselők, legutóbb ezt én is láttam, nem nagyon szoktam figyelni az 5. kerületben, és hirtelen olyan zöld lett mindegyik, hogy azt hittem, hogy egy Fradi meccsen vagyok. Na de miért most? Most nem akarok sorolni neveket, Gyénémet Erzsébettől kezdve, nem tudom én kicsodáig, de 2010 előtt miért nem jutott ez eszükbe? Hát 2010 előtt évente pár száz fát ültettek el. Én most néztem utána. Mi körülbelül évi 2000-et ültettünk.
Ez a zöld infrastruktúra, az a növényzetet jelenti, faültetést?
A zöld infrastruktúra, az sok mindent magába foglal, szóval elkészítettük az, hogy a zöld infrastruktúra struktúra fejlesztési koncepciót. Magában foglalja ez szintén a klímavédelmet, energiagazdálkodás, magában foglalja a barna mezősövezetek zöld területi célterületként való megcélzását és felhasználását. Hát 2000 hektárnyi barna mezősövezet van Budapesten. Ezeknek a hasznosítási rekultivációs koncepcióját régen elkészítettük több kötet, maga a zöld infrastruktúra fejlesztés is 160 oldal, magában foglalja a parkokat, a favédelmet, a faültetéseket, a favédelmet ugye a tervezési folyamatba beiktattuk. Érdekes módon Budapesten egy főre 34 négyzetméter erdőterület esik, míg erdőn kívüli zöld felület csak 6 négyzetméter fajlagosan egy személyre, ami alig több, mint a fele az Európai Uniós átlagnak, tehát itt bőven van teendő, de kidolgoztuk a zöld infrastruktúra koncepcióban a Dunával együtt élő város, tehát a Duna megközelítésősége, a Dunapartok rendezése, különböző szempontjait és elképzeléseit, a vízfelületek védelmét, a természetes élőhelyek revitalizációját, a többletvíztározás problémájának a kezelését, amit soha senki nem kezelt, rengeteg víz elvész ebben a vízszegény világban, hát a világ víz készletének a 90%-át az óceánok adják, ez 97%-át, ez sós víz egyelőre, a hasznosítási eljárások még nagyon drágák.
Tehát csapadékvíztározókat fogunk építeni
és
Budapesten?
Itt akarom mondani, hogy a csapadékvíz felhasználásának a megvalósítási elvei és ezzel kapcsolatos megvalósítási szempontok és feltételek is kidolgozásra kerültek, és még valami, ami nem lényegtelen, a város szélén vannak ugye még mindig mezőgazdasági területek. Nagyon veszélyesek a zöldmezős beruházások, mert ezeket a mezőgazdasági területeket, amik elvileg zöld területek, ezeknek a funkcióját megváltoztatják, mert mindenképpen építkezéseket hoznak magukkal. Ezeknek az átsorolási kísérleteit meg kell akadályozni, ezt is szabályoztuk és kidolgoztuk ebben a koncepcióban. Hát nézze, 2016 óta körülbelül 9900 fát ültettünk el, közel van a 10.000-hez. 2018-ban idős fa átültetéssel is elkezdtünk kísérletezni, vásároltunk egy ilyen gépet. A sikeres átültetés az majdnem 100%-os eredményt hozott ebben a tekintetben, és közparki fejlesztésekre mi 2015 és 2019 között több mint 5,5 milliárd forintot költöttünk. Ezeket az elképzeléseinket és megkezdett munkákat folytatni akarjuk. Hát a faállomány a Budapestnek az pillanatnyilag körülbelül 250 ezer darab. Ennyi fa van. Nagyon óvatosan kell bánni a favédelemmel, mert hiszen vannak veszélyes üzemfejezetei is ennek, akár a Margit szigeten, a gyerektáborokba, vagy bárhol máshol, az kiöregedett fákat muszáj kivágni, azokat pótolni lehet és kell. Mi a zöld felületek egészét illeti, Budapest zöld felületeinek összessége, amit a főkert kezel, az körülbelül 6 millió négyzetméter, és ebből a gyep felület az kb. 4,5 millió. Tehát ide sorolom még egyébként a kultúrtörténeti parkjainknak a további felújítását. Hát a Margit szigeten már nagyon komoly eredményeket értünk el. 1,5-2 milliárd forint körüli összeget fordítottunk a Margit sziget zöld infrastruktúrának a fejlesztésére, de hasonló területek még a Városmajor vagy a Gellérthegy is. Ugye a Margit szigeten is öko játszóteret létesítettünk, a Gellért hegyen is. Tehát gyakorlatilag ez a dolog így néz ki. A három elemből mondjuk a nagyon fontosat, de léptékében talán mégis a legkisebbet vagy jelentőségében, nem tudom, hogy fogalmazzam, mert a klímavédelem az rettenetes fontos, de inkább távlatilag ne tegyünk különbséget, mondjuk van három nagyon fontos és lényeges eleme, most azt érintettük, maradjunk abban, amit a legkönnyebb volt elmondani. A legnagyobb lépték az mindenképpen a mobilitás, ugye a Balázs Mór tervet már elkészítettük az előző ciklusban, gyakorlatilag nem volt ennek előzménye, 2001-ben készítettek valami hasonlót, amivel aztán az égvilágon semmi nem lett, tehát ahogy szokták mondani, üres polcokat találtunk itt 2010-ben. Ezt a Balázs Mór tervet, ami egy távlati közlekedésfejlesztési terv, ezt módosítottuk, fogadta el a közgyűlés 2019-ben. Ez egy több mint 200 oldalas anyag, nem számítva a monitoringot. Nyilván most dióhéjba tudunk beszélni róla. Volumenében ez egy nagyon nagy szabású elképzelés és terv, ami részben megvalósult már, több ezer milliárd forint, részben az állammal közös, de kizárólag fővárosi koordinálású, ebből kb. 1000 milliárdnyi összeg, amiből a fejlesztési tanácsban és a kormánynál is már kb. 700 milliárd vagy 705 milliárd eldöntött projekt. Tulajdonképpen négy fő pillére van: az közlekedési infrastruktúra fejlesztés, a járművek, hát ott nagyon nagy mértékben kicseréltük, már folytatjuk a BKV járműcseréit, maga a szolgáltatás minősége, ugye megtaláltuk a forrását, és a BKV már előre adott tárgyalásokat folytat a hármas metró felújított szerelvényének a klimatizálásáról is, amit egyébként teljes mértékben akadálymentesítettünk, illetve akadálymentesítünk, és a negyedik pedig a közlekedési intézményrendszer. Na most vegyük a harmadik lábat, ezt a klímavédelmet, amire ugye hallottam az egyik főpolgármester jelöltől, már nem akarok mindig neveket mondani, de jelenleg is a közgyűlés tagja, hogy mikor lesz már klímastratégia. Hát klímastratégia nem lesz, hanem van, mégpedig lassan másfél éve el is fogadta a közgyűlés, csak ha valaki nem jár közgyűlésbe, akkor nem tudja, hogy a közgyűlés mit fogadott el, meg hogy mi van a fővárosnál.
De értelmes klímastratégia az, amit nem tudnak az emberek? Tehát működik? Elkezdett a klímastratégia lépése egyik a másik után megvalósulni?
Hát ez így, először is meg kell ismerni ezt a klímastratégiát, nem azt kell mondani, hogy nincs, hanem el kell olvasni. Azt szeretném bevezetni a kérdésére adott válaszomat, hogy ez a klímastratégia, a klímaváltozás hatásai nagyon nehezen prognosztizálhatók. Vezessük ezzel be, mert itt valamire vigyázni kell. Ez egy létező probléma, ahol azonban a prognózisok azok ilyen iterációs eljárással készülnek, tehát ilyen fokozatosan közelítő megoldásokat tudnak alkalmazni, mert egy több lépcsős, több összetevős, több komponensű folyamat tulajdonképpen ez a klímaváltozás, és szeretnék valamire rávilágítani. Nagyon kell vigyázni, én elég sokat foglalkoztam ezzel az utóbbi hónapokban, hogy ne legyen fölösleges pánikkeltés, tehát hajlamosak a fölösleges pánikkeltésre is. Mi az, amivel foglalkozni kell, és a klímastratégiánk ezekre részletesen kitér, majd elmondom, hány specifikus intézkedési javaslatunk van. De vannak ugye növekedni fognak a hőhatások, a hőhullámok, inkluzíve ideértve nagyvárosokban a hőszigetek képződését is, tehát a nagy leburkolt felületeket. Ezen kívül foglalkozni kell az árvizekkel, ezek hatásaival, ideértve a villámárvizeket és a csapadékmennyiség változását. A levegő minőség a következő, ami fő problémaként nevezhető meg. A negyedik az az allergének kialakulása és terjedése, ahol sajnos gondolni kell új betegségek megjelenésére, sőt, ami ennél kicsit ijesztőbb, rég elfeledett betegségek újraéledése vagy újjáéledésére is. Magyarországon és Európában ez még kevésbé probléma, a világ más pontjain már megjelent. Végül, de nem utolsó sorban ott van a közlekedési infrastruktúra károsodása és ennek a károi a klímaváltozás következtében, és ugyanez vonatkozik az erdőkárokra. Vannak nemzetközi egyezmények, amikhez alkalmazkodni kellett, amikor ezt a klímastratégiát elkészítettük. Ilyenek, ezek tulajdonképpen 92-ben kezdődtek el, akkor született meg egy ENSZ egyezménye, egy ENSZ határozat a üvegházhatású gázok kibocsátásának a kibocsátási mértékének a stabilizálásáról. Ezt követte talán Kiotóban, 97-ben a Kiotói egyezmény, ahol már a mitigációról, a csökkentés céljairól és feltételéről volt szó. Majd a Párizsi egyezmény, és a legújabb ugye ez az Under 2 környezetvédelmi koalíció, ami a üvegház kibocsátású gázok 80%-os csökkentését irányozta elő 2050-ig Magyarországon. Ehhez Budapest csatlakozott először. Áder köztársasági elnök úrral mi együttműködünk most már legalább másfél éve ebben a kérdésben, és mi voltunk az elsők, akik az Under 2-höz alkalmazkodtunk. És ehhez igazítottuk ezt a klímastratégiánkat. Vannak Magyarországon is már normák, sztenderek, van az úgynevezett NÉS 2 most már, a Nemzeti Éghajlat Változási Stratégia, ez foglalkozik ugye a dekarbonizációval, foglalkozik az éghajlat sérülékenységével, foglalkozik a partnerkapcsolatokkal, és van a rövidítésben hasonló nevű NES, a Nemzeti Energia Stratégia, ami már az energiagazdálkodásról, energiatakarékosságról, és nem utolsó sorban, sőt hangsúlyosan az új energiaforrások megtalálásáról és felhasználásáról szól. Ehhez mind alkalmazkodik a mi klíma stratégiánk, amit kidolgoztunk, egyébként 170 oldalon 4 lába van. Az egyik itt is a már említett mitigáció, tehát a csökkentések, ugye üvegházhatású gázok kibocsátásának csökkentése, az adaptáció, az alkalmazkodás feltételei, kívánalmai, és ennek a kielégítés, kell egy jövőkép, és kellenek maguk az intézkedések. Hát 49 specifikus intézkedési tervet tartalmaz a klímastratégiánk. 49-et. Vannak emellett az akcióink, amiket már korábban elindítottunk, vagy csatlakoztunk hozzá. Ilyenek például a Föld órája, a 60-as jelképpel, mert egy percre kikapcsolják, talán 2007 óta, március utolsó szombatján a világítást a civilizált világ számos pontján, elsősorban a diszkivilágításokat, ennek ilyen figyelemfelkeltő jellege van, hatékony egyébként, és nagyon fontos, hogy rávilágítsanak a probléma fontosságára. A másik ilyen a Föld órá, a autómentes nap, ez ha jól tudom, akkor már 1998 óta létezik ez az akció, szeptember 22-e a napja, de ez voltak éppen Föld nap, autómentes nap a neve, de ez egy szűk hetes program, ami most már nagyon sokan tudják, miről van szó, ne autóval közlekedj, gondolja az elektromobilizációra, itt hadd kapcsolódjak, hogy van azért nálunk már ugye a jedlikányos terv is az elektromobilizációra, sőt a kvassai terv a VIS stratégiára. De a harmadik akció, amit szintén már folytatunk egy jó ideje, és ezt nem is akarjuk befejezni, ez az úgynevezett BAM, a biciklisz a munkába, idén azt hiszem május 6 és május vége között volt. Egyébként megállapodásunk van, írásos megállapodásunk a Kerékpáros Szövetséggel. Azt hiszem Budapesten a mi kezelésünkben jelenleg 146 kilométer kerékpárút van, ebből 35 kilométert az utóbbi években mi építettünk, és hát egyetértés van abban, hogy a városi közlekedésben 10%-ra kell emelni a kerékpáros közlekedés arányát. Tehát ez a lényege, ez a váza ennek a klímastratégiának, ami egyesek szerint nincs. Hát kár, hogy nem hoztam be magammal, hogy itt, bár itt nem lehet,
de lehet
nagyon mutogat, kevesen de látják, inkább sokan hallgatják.
Egységes
ez parkolás. Ez egy nagyon komoly 170 oldalas, előkészített anyag, tehát ilyennel és hasonlókkal készülünk, és említettem még a hát egyre hat érek vissza, volt ez a repülőtéri zaj probléma. Na most ugye a miniszter úrral, Palkovics miniszter úrral ígértünk egy augusztusi határidőt. Egyrészt vannak olyanok, akik azt hiszik, hogy ezt nem tartottuk be, betartottuk, a jogszabályokat módosítottuk, elmondta a miniszter úr, hogy kell körülbelül 2 hónap, ez egy veszélyes üzem, míg a repülési kézikönyveket módosítják, elfogadják, megteszik a de facto előkészületeket a változtatásokra. Tehát amit ígértünk, azt mi tulajdonképpen, nem tulajdonképpen, hanem betartottunk, csak még az imént elmondottak miatt kézzelfoghatóan nem érzik a dolgot, és van még egy probléma, szóval itt nem lehet elég okosnak lenni, megpróbáltunk kezelni egy régi panaszt. Most kiderült az, és egyesek persze, hát nem éppen a legszalonképesebb stílusban, de háborognak, mert kiderült, hogy most meg egy másik kerületet érint, nem az előző 3-at, a repülőtéri zaj problémája, de hát ez nem a főváros javaslata volt. Ez egy szakmai javaslat volt, hogy merre lehet a fel- és leszállásokat irányítani, illetve ezek irányát változtatni ahhoz, hogy a probléma mérséklődjék. De hát ez a repülőtér ott van, ahol van. Egy ekkora nemzetközi repülőteret nem fog az állam kitelepíteni. Tehát itt teljes megelégedésre ezt a problémát úgy tűnik, hogy rendezni nem lehet, legfeljebb a kisebbik rosszat lehet változtatni, de még egyszer mondom, a változtatások iránya, ez nem a főváros konkrét kérése, vagy pláne javaslata volt, mi a problémát próbáltuk és segítettük megoldani, de úgy tűnik, hogy itt csak olyan megoldás van, hogy többen vagy kevesebben járnak rosszul. Egyébként az én lakásom fölött is száll repülőgép, hát Úda egyszerűbb hely, mint a 18. vagy a 15. kerület, de hát a repülőteret a főváros nem tudja áttelepíteni.
Bocsánat.
Még a hajléktalan problémáról.
Meg az egységes parkolás.
Hát az egységes parkolásról az most nagyon rövid leszek. Ott van egy nagyon éles vita az én politikai közösségemen belül. Miniszterelnök úrról is van erről egy vitánk. Ez a dolog nem zárult le. El van torzítva egyébként, meg most is azt mondom. Akkora skandalum, mint Zuglóba sehol nincs.
De nem egységes a parkolás, nem is mind a mai napig. Senki nem tudta megoldani.
A parkolási rendszerrel én több okból nem értek egyet. Egyébként, aki most, már elnézést, hogy még egyszer kell említenem a nevet, Karácsony úrnak talán mellém kellett volna állni, mikor követeltem az egységesítést. Nem ezt tette. Egy elég szemtelen levélbe, írásba követelte 2017. augusztusban, hogy a kerülete végezhesse. Miért nem akkor mondta, hogy a tarlósnak igaza van, ezt központosítani kell. Ezek sunyi dolgok, ezeket nevezem grundetikának. Itt az előbb a hátak mögött vitatkoztunk, hogy veszélyes még olyan neveket is kimondani, amik szalonképtelenek, mert hogy állítólag mindenkinek jót tesz, már az is, ha kimondják a nevét. Én ezzel nem értek egyet, mert az ilyen emberek aztán vagy azért lépkedhetnek előre szabadon, gátlástalanul, mert hagyják őket, ha meg nem hagyják, akkor meg azt mondják, hogy hát most megemelték, és azért jár jól, neki minden jó. Szóval én ezzel nem egészen értek egyet, de ebbe kár belemenni. A parkolási vita nem zárult le, ott vannak különböző elképzelések, vannak olyan miniszterek is, akik nem állnak távol a probléma megítélésében az én felfogásomtól. Én ebből nem akarok valami elfajult vitát, de hogy változtatásra szükség van, hogy milyen mértékben, az most még vita tárgya, de hogy változtatás kell, abból én nem tudok engedni. A hajléktalan ügyről csak annyit, hogy ott is folyik egy borzasztó úszítás, ugye, hogy adjunk lakásokat, meg mi van az önkormányzati lakásokkal. Hát ha van annyi időnk, még egy-két adatot hadd mondjak el. Szóval
egy percünk van.
Hiedelmekkel és a híresztelésekkel ellentétben a fővárosi önkormányzatnak összesen 1200 bérlakása van, ebből durván 400 nyugdíjas házakban. Nem tudom, hogy ki akarja azt mondani, hogy ezekhez hozzá kell nyúlni. Üres lakás összesen 274 van, utána néztem. amiből lakhatásra alkalmas állapotban van összesen 96.
Vagyis ezek nem jönnek szóba.
Több ezer hajléktalan van, minden mutatót javítottunk. Nem szabadna ennyire hetszelni az amúgy is szerencsétlen sorsú hajléktalanokat. Azt én elterveztem, és látom, hogy nincs több időnk most erre, hogy bizonyos belügyminiszter úrral minden mutatót javítottunk, Máltával szakmailag együttműködünk, több pénzt kell kicsikarni a hajléktalanokra. Ez nagyon határozott elképzelésem, és beszélni kell olyan dolgokról is, amikről nem beszélünk. Ugye, hogy csak megbecsülni lehet a számukat, az egészségi állapotuk és a cselekvőképességük. Ezek nagyon fontos kérdések.
Köszönöm a tájékoztatást. Az elmúlt egy órában Tarlós István Budapest főváros főpolgármestere, a Fidesz-KDNP főpolgármesteri jelöltje volt az Inforádió arénájának vendége. A műsor elkészítésében Szabó Gergő szerkesztő kollégám és Módos Márton főszerkesztő vett részt. A beszélgetést az infostart.hu oldalon és az Inforádió YouTube csatornáján is figyelemmel kísérhetik. Exterde Tibor vagyok. Köszönöm a figyelmet.